Köszöntünk mindenkit. Gondolom, hogy a program mindenkinek a kezében van, és így tájékozottak vagyunk a mai témáról. Az ezévi sorozatnak ez volt a címe, hogy a Biblia legszebb történeteiből, és ennek során a Bibliában szereplő személyekkel és az ő élettörténetükkel is megismerkedhettünk. Ma a sorozatnak az utolsó alkalmán egy olyan bibliai fejezet a témánk, ami rámutat arra, hogy mi volt a közös mindezeknek a személyeknek a történetében, az életében, vagy mi volt az érték mindannyiuk esetében. Ez a fejezet pedig, amely összefoglalóan szól erről, a zsidókhoz írt levél 11. fejezete. Még igazából folytatódik ez a fejezet a 12. fejezetben is, tehát hogy tudjuk, hogy a fejezet határ az nem mindig logikai határt jelent. Nem haladunk végig egészen a 12. fejezeten, de a 12. fejezet első része még ennek a gondolatsornak a vége, ami a 11. fejezetben kezdődik. Talán hallottuk így emlegetni, hogy a zsidókhoz írt levél 11. fejezete a hithősökről szól. Nem volt módom utána nyomozni, hogy pontosan kinevezte el először így, hogy a zsidókhoz írt levél 11. fejezete az a hithősökről szóló fejezet, de talán nem is ez a lényeges. Mert azt kell mondanunk, hogy bár ez a kifejezés, hogy hős vagy hithősök nem bibliai kifejezés, mégis azt mondhatjuk, hogy van jogosultsága. Az emberiség történetének megvannak a maga hősei, nagy emberei vagy híres emberei, és ezek többnyire olyan emberek, akik valamilyen rendkívüli szellemi vagy fizikai teljesítményt nyújtottak, és más esetben pedig, és ez a pozitívabb értékelési szempont, valamit kifejezetten az embertársaik vagy pedig az egész emberiség javáért tettek. A zsidókhoz írt levél 11. fejezete rátereli a figyelmünket olyan emberekre, akiket nem tart így számon, vagy ennyire számon a világ, hiszen nem is látja, nem is érti pontosan, hogy mi volt a rendkívül, és mi volt a különleges érték, vagy mi volt az, ami az egész emberiség javára szolgált az életükben. Így mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, hogy rájuk nem volt méltó a világ, és ebben az is benne van, hogy nem is tanulta meg érteni, vagy értékelni őket igazán. Ezek az emberek a hit hősei. Tehát tegyük fel azt a kérdést, hogy hősies dolog-e a hit? Hát ehhez nyilván azt kell először megválaszolni, hogy egyáltalán mi a hit? Valamilyen fő kérdés ez, hiszen a Bibliában is fő dolog a hit. És egészen természetes dolog az, hogy az ember sokat és sokszor birkózik azzal, hogy próbálja meghatározni, mi is ez a mindenek felett fontos, ez a fő dolog, ez a hit, ami olyan megragadhatónak tűnik, és mégis olyan megfoghatatlannak, és ha az ember meghatározni akarja, akkor mégis olyan nehéz. Tehát küzdjünk most is egy kicsit azzal, hogy mi a hit. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének mindjárt a legelején minden esetre találunk egy meghatározást a hitről. Olvasnám is a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének az első versét. Tehát a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből idézem az első verset. A hit pedig a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hát minden esetre formailag megfelel egy meghatározásnak, mert rövid és frappáns. A hit pedig a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Calvin János a zsidókhoz írt levél magyarázata című művében azt írja erről a meghatározásról, ez a két körülmény látszólag ellenkezik egymással, és mégis nagyon jól összeférnek, amikor a hitről van szó. Mert Isten lelke olyan rejtett dolgokat bizonyít meg előttünk, amelyről semmi ismeret nem juthat el érzékeinkhez. Próbáljuk csak megfigyelni. Azt mondjuk, hogy egy dolog vagy remélt dolog, vagy valóság. Azt mondjuk, ez a két dolog kizárja egymást, nem? Mert vagy valami vagy kézzel fogható valóság ebben a percben, vagy csak remélt dolog. Vagy pedig azt mondjuk, hogy a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ha valamiről meggyőződésem van, ezt a kifejezést akkor használjuk, ha ennek valami köze van az érzékszerveinkhez. Ugye meggyőződtünk róla, mert hallottuk, mert láttuk, mert tapintottunk, szóval valahogyan megfogtuk. És erre utal itt Calvin, hogy látszólag két ellentétes dolgot fog össze ebben a meghatározásban az ige, mert azt mondja, a hitben ez így van együtt, hogy a remélt dolgok valósága, tehát mondjuk így a hitben a remélt dolgok valósággá válnak. Vagy így mondja, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a hitben meggyőződés van a nem látott dolgokról is. A későbbiekben, amikor különböző példákat idéz, hogy akik hittek, azok hogyan hittek, akkor többek között például Mózest is említi, és a 27. versben ezt olvassuk Mózesről, hogy ő erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Tehát amikor Mózesről ezt mondja, itt is az első fejezet első versében, illetve a 12. fejezet első versében található meghatározás cseng vissza, hogy a hit pedig a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát aki hisz, az erős szívű, mintha látná láthatatlant, meggyőződése van erről. Akkor tegyük fel a kérdést, hogy van-e ebben valami erkölcsi motivum? Mert nyilván úgy érzi az ember, hogy csak akkor igazságos dolog hit és hitetlenség szempontjából megkülönböztetni embereket, ahogyan a Biblia mondja, hogy ezen dől el például, hogy egy ember üdvözül vagy nem üdvözül, vagy Isten szemében ezen múlik egy ember értéke, hogy hisz vagy nem hisz, vagy a összefoglaló szóval, akkor az ember elvárja, hogy ebben legyen valami erkölcsi motivum. Mert hát csak akkor igazságos megkülönböztetés ember és ember között. Sokszor mi a mindennapi életben küzdünk ezzel a hitnek a meghatározásával, és nem látunk benne erkölcsi motivumot. Például az egyik gyakori vélekedés a hitről, hogy a hit az egy alkati kérdés. Egyenesen azt gondolják egyes emberek, hogy hát ez egy ilyen intuitív készségnek, vagy képzelő erőnek a dolga, hogy valaki hisz vagy nem hisz. Ugye beleeshetünk ebbe a tévedésbe akkor is, amikor olvassuk, hogy a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés, vagy a remélt dolgok valósága, akkor azt mondjuk, hát ez egy alkati adottság, akiknek jó képzelő erejük van, vagy intuitív készségük, azok tudnak hinni. Ismét mások azt mondják, hogy a hit egy kegyelmi ajándék. Míg azok, akik úgy gondolják, hogy alkati dolog, hogy tud vagy nem tud az ember hinni, ugye azok ezeket emlegetik, hogy tud hinni, nem tud hinni. Akik pedig úgy gondolkoznak, hogy Isten kegyelmi ajándéka a hit, azok pedig így szokták emlegetni, hát valakinek vagy adatik a hit, vagy nem adatik. Szóval tulajdonképpen nem rajta múlik. Kétségtelen, hogy a Bibliában olvassunk ilyen kijelentést, hogy a hit Isten ajándéka. Az Efézus beliekhez írt levél második fejezetében, a 8.-9. versben olvassuk, hogy kegyelemből tartattok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Amikor azonban a Szentírás ezt mondja, akkor ezen kizárólag azt érti, hogy a hit az mindig Isten kezdeményezésére születik meg. Tehát hit soha sincs az Isten indító, kezdeményező munkája nélkül. Ő az, aki kinyilatkoztatja magát az embernek, vagy úgy, hogy az ő szavát világítja meg a Szent Lelke által, vagy pedig cselekszik az ember életében, vagy az ember szeme láttára, és annak a jelentőségét világítja meg az ember láttára, szeme láttára. De mindenképpen az Isten az, aki először kinyilatkoztatja magát és az ő igazságát, és ezzel ad az embernek késztetést a hitre. De ezen túl viszont a hit döntő módon az embernek a szabad választása. Nagyon-nagyon sok bibliai igében jut ez kifejezésre. Csak a Biblia főigéjét említeném, János evangélium a 3. fejezetének a 16. versét, ahol így hangzik az ige: úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát ez az ige azt mondja, hogy Isten üdvözítő akarata, vagy Isten szeretete az egész világra, minden emberre kiterjed, de hogy ki fog üdvözülni, az mégis azon múlik, hogy ki hisz ő benne. Tehát ez az ige is azt érzékelteti, hogy ez embereknek a választása. És tegyük fel akkor azt a kérdést, hogy tulajdonképpen miben áll ez a szabad választás, vagy mire vonatkozik a hitnek a szabad választása. Mert szeretném hangsúlyozni, hogy a hitben csak ez a választás az ember része. Éppen itt a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében nagyon szemléletesen és összefoglalóan sorolja, hogy milyen nagy dolgok történtek hitáltal emberek életében, de rá kell mutatnunk arra, hogy magának a hitnek a teljesítménye, szóval ami hitáltal történik, az már nem az emberen múlik. Talán olvassuk el először az igét, amire az előbb utaltam, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, a 33. verstől a 35. vers első részéig. Így mondja, egyesek, ugye a hithősök sokasága, hitáltal országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait, asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat, és így tovább. Tehát nyilván ez csak egy részlete a felsorolásnak, amit még tovább lehetne folytatni. Tehát az már nem az ember része, hogy ilyen nagy dolgok történnek, mint amelyekről itt is olvastunk, mert a Szentírás azt mondja, hogy hitáltal az ember összekapcsolódik az Isten végére mehetetlen bölcsességével, az Isten tökéletesen igazságos jellemével, az Isten szeretetével vagy igazságosságával, és az Isten mindenható teremtő erejével. Tehát a nagy dolgok, amik történnek, azokat az Isten bölcsessége, az Isten igazsága és szeretete, annak az erkölcsi ereje, vagy pedig az Isten teremtő ereje, az egyedülálló isteni teremtő ereje műveli. Éppen ezért olvassuk a Bibliában, hogy a hitnek a teljesítményét az igazán hívő emberek a sohasem tulajdonítják maguknak. A Római Levél 3. fejezetének a 27. versében így mondja ezt Pál apostol, hogy a hit kizárja a dicsekvést, a teljesen kizárja a dicsekvést. Gyakorlati példaként említeném, hogy a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetének a 9. versében Pál apostol például nagyon reálisan elmondja, hogy mi volt az ő apostoli teljesítménye. Azt mondja, Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok, és többet munkálkodtam, mint a többi apostol együttvéve. És rögtön hozzáteszi, de nem én, hanem az Isten velem lévő kegyelme. Tehát tudja ő, hogy mi volt ez a teljesítmény. Több volt, mint a többi apostoli együttvéve, de egy pillanatig nem tulajdonítja magának, hanem már az elején így kezdődik, Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok, és utána még egyszer nyomatékosan mondja, nem én, hanem az Isten velem lévő kegyelme. Tehát ezért mondtam azt, hogy ami az ember része a hitnek a cselekedetében, vagy a hitnek a teljesítményében, az kizárólag csak egy bizonyos szabad választás az ember részéről. Egy ilyen alig megfogható mozzanat. És tegyük fel akkor még egyszer ezt a kérdést, hogy miben áll ez a szabad választás, vagy mire vonatkozik ez a szabad választás. Én azt hiszem, hogy tömören így mondhatnánk, hogy ez az embernek az igazság szeretete. Szándékosan nem így mondom, hogy az igazság ismerete, vagy az igazság megértése, hanem így, hogy az igazság szeretete. Sőt, még ezt is fokoznám, az igazság mindenek felett való szeretete. Amikor az ember az igazságot jobban szereti a világon mindennél, önmagánál és önmaga minden pillanatnyi érdekénél. Amikor bármit kész és azért odaadni, és bármit feláldozni, és mindent alárendelni annak a bizonyos igazságnak. Ugyanis amikor az Isten a hitre való kezdeményezéssel megkeresi az embert, amikor Isten kinyilatkoztatja magát az embernek, akkor bármilyen formában történik ez. Olyan formában, hogy Isten az ő beszédét, annak valamely részletét világítja meg az ember előtt, vagy hogy valamit cselekszik az ember életében, és úgy nyilatkoztatja ki magát. Akármilyen módon is történik, de a lényege mindig az, hogy Isten rávezeti az embert arra, hogy minden földi nyomorúságnak, és minden földi szenvedésnek, minden igazságtalanságnak, a legtágabb értelmű szót alkalmazva, minden rossznak a gyökere ezen a földön az önzés és az én szeretet. És Isten viszont kinyilatkoztatja önmagát, mint aki a maga a megtestesült szeretet, ennek az ellenkezője. aki teljesen az ő teremtményeiért él, aki a teremtményeinek a szolgája, aki szüntelenül munkálkodik másokért, aki a legnagyobb áldozatra, szinte felfoghatatlan áldozatra is kész az ő teremtményeiért. És azt érteti meg az emberrel, hogy a megoldás, az út az ember boldogságához, az ember szabadulása, a földi nyomorúságoknak a megoldása egyedül csak az lehet, ha az ember visszatalál a szeretet, az önzetlenség, az abszolút következetes másokért élésnek az életformájához. És tulajdonképpen, amikor hitről beszélünk, a hit szabad választása abban áll, hogy ezt az igazságot az ember nem csak felismeri, vagy elismeri, hanem ezt az igazságot az ember olyan szeretettel fogadja, hogy mindenek felett szereti, és még egyszer mondom, mindent kész ennek alárendelni, és mindent kész ezért feláldozni. Ezt az igazságot eleve csak azok az emberek értik meg, megérteni is csak azok az emberek értik meg, vagy így is mondhatnám, csak azok reagálnak rá, vagy rezonálnak rá, vagy azok fogékonyak a felismerésére, akikben már eleve van bizonyos igazságkeresés. Szóval, ahol akik a lelkükben érzik, hogy ez sem magyarázat, hogy valami erkölcsi ok rejlik a dolgoknak a legmélyén, az igazságtalanságnak, a szenvedésnek, a rossznak a gyökere valahol valamilyen erkölcsi okban keresendő, és az igazság is valahol ott kell, hogy rejtőzzék. A Biblia nagyon szép kifejező szóval úgy mondja, hogy vannak emberek, akik szomjúhoznak. Vannak emberek, akik szomjúhozzák az igazságot. Lehet, hogy nem egészen tudatosan, lehet, hogy féltudatosan. Lehet, hogy sokszor emberek ezt úgy fejezik ki, hogy rettenetesen szenvedélyesek és ingerlékenyek. Lehet, hogy sokszor úgy jut kifejezésre, hogy nagyon cinikusak és kételkedőek. Lehet, hogy ilyen önsorsrontó életformát folytatnak, és ezzel fejezik ki, hogy semmiben sem találják azt, amit keresnek. Tehát nagyon sokféle külső megnyilatkozása lehet ennek, és sokszor egyáltalán nem pozitív megnyilatkozásai, mert az ember egy olyan ellentmondásos lény. De a Biblia nagyon fontos tanítása az, hogy az Isten szeme az nem téved. Az az igazságra szomjúhozó lelket észreveszi a nagyon ellentmondásos, sőt, sokszor nagyon visszás külső megnyilatkozások mögött is. Tehát szeretném elmondani, hogy egyáltalán csak azok ismerik fel, vagy értik meg ezt az igazságot, akikben ez a szomjúság van, akik keresnek tudatosan vagy féltudatosan, de valahol a lelkük mélyén vergődnek és keresnek, mielőtt az Isten kinyilatkoztatná nékik magát. Jézus mondott egyszer egy nagyon érdekes kis megjegyzést, ez a Pilátussal való beszélgetésében hangzott el, de mert nagyon sokat gondolkodhat azon, hogy ez a kis rövid megjegyzés mi mindent foglal magában. Azt mondta Jézus Pilátusnak, mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Ugye el lehet ezen töprengni. Mi az, hogy egy ember az igazságból való, vagy nem az igazságból való? És Jézus azt mondta, hogy mindaz, aki az igazságból való, az hallgat az én szómra, az meghallja, amit mondok, az megérti, amit mondok, az hallgat az én szómra. Hogy lássuk az ellenpontot is, János evangélium a 8. fejezetéből idézném a 43. és 44. verset. Jézus szomorúan állapított meg emberekről mást is, ennek az ellenkezőjét is. Földi szolgálata idején hangzott el ez a kijelentés, amikor Jézus minden erőfeszítést megtett, hogy egyszerűen, közérthetően tanítson, hogy egy tündöklő, csodálatos emberi élet volt ennek a hitele, és Jézus szóval, cselekedettel, példaadással minden módon igyekezett embereket rávezetni az igazságra. Teljesen az ő adott állapotukhoz alkalmazott módon, és mégis kemény visszautasításba, sőt súlyos ellenkezésbe ütközött. És így olvassuk János evangélium a 8. fejezetének a 43. és a 44. versében. Jézus a következő fájdalmas megjegyzést tette. Miért nem értitek az én beszédemet? Hozzátette, mert nem hallgathatjátok az én szómat. Majdnem, hogy ezt mondta Jézus, hogy nem tudjátok elszenvedni. Nem tudjátok elfolytani magatokban az ellenszenvet, ingerültséggel, ellenállással veszitek az én szavaimat. És azt kérdezte, miért? Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgathatjátok az én szómat. És így folytatta, ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Tehát mintha Jézus azt mondta volna titeket, nem csak megcsalt az ellenség és a hálójába kerültetek, ti valahol az ő alapelveivel értetek egyet. Ti az ő kívánságait akarjátok cselekedni. Valahol a ti lelketek azzal van összhangban, ami az ő programja, az önzés, az én szeretet, a törtetés. Tehát gondolkodjunk csak el ezen, hogy itt kezdődik valahol a dolog, hogy egy ember meghozza a hitnek azt a bizonyos döntését, a szabad választásnak a döntését, hogy az igazságból való-e. Eleve benne van-e az a bizonyos szomjúság. De azt kell mondanom, hogy még itt is van egy nagyon-nagyon érzékeny különbségtétel. És ez az érzékeny különbségtétel, ami a Biblia sokszor rámutat, hogy lehet, hogy az ember meghallja, lehet, hogy meg is érti, lehet, hogy gyönyörködik is benne, lehet, hogy élvezi is, de miután egészen szembesült vele, mégsem azonosítja vele az életét. És nem jut el a hitnek a cselekvéséig, mégsem hozza meg a szabad választásnak a döntését. De vagy így mondhatnám, félig hozza meg a hitnek a döntését. Addig hozza meg a hit döntését, hogy kinyitja a fülét átvitt értelemben, meghallgatja, kinyitja az értelmét, megfontolja, talán az érzelem világa is kitárulkozik rá, és gyönyörködik benne, tehát eddig meghozza a hitnek a döntését. De elmarad a második fele, hogy ez cselekvéssé váljék, hogy mindent rátegyen erre a lapra, hogy így fogalmazzam, mindent alárendeljen ennek, vagy mindent odaadjon ezért. Ugye a legszemléletesebb példája ennek a gazdag ifjú története a Bibliában, akiről azt mondja a Szentírás, hogy valahogy annyira megindította Jézus személye, cselekedetei, tanításai, hogy egyenesen odafutott Jézushoz, és az odafutamodás, és az a szenvedélyes kérdés, ami szinte kitört belőle, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, egy igazi igazság után való szomjúságról tett tanúságot. És hogy a füle nyitva volt erre. De amikor megértette, hogy tulajdonképpen mit jelent az igazságnak a követése, akkor és hogy önérdekeiről és önzéséről és becsvágyáról kellene lemondania, megtagadnia ezért, akkor ez nekem olyan döbbenetes szó mindig a Bibliában, azt mondja, megszomorodva elment. Tehát annyira megértette, hogy miről van szó, hogy tudta, hogy hatalmasat veszít. Logikájával teljesen felfogta, és mégis elment. Megszomorodva ugyan, a veszteségnek a tudatában is érzelmileg fájdalva, hogy miről mond le, de mégis elment, mert a hitnek a döntését teljességgel nem hozta meg. Ezért mondta Jézus ezt a nevezetes felhívását, akinek van füle a hallásra, hallja. Ez az eredeti szövegben felszólító mód, ami Károly fordításomról nem derül ki mindig. Akinek van füle a hallásra, hallja. Tehát mintha azt mondaná, aki az igazságból való. És ez, mert meghallani egyáltalán meghallja, aki el tud odáig jutni, hogy érti, értékeli, élvezi, ne csináljon félmunkát, hallja meg. Hozza meg a hitnek a döntését, a hitnek a bátor teljes döntését teljes egészében. És nézzük meg, hogy a zsidókhoz írt levélben hogyan magyarázza meg, hogy tehát akikben megvan a hitnek ez a szabad választása, ami az igazság szeretetükön múlik, az igazság mindenek veled való szeretetén, ezek az emberek el tudnak oda jutni, hogy nekik a hit a remél dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Megmondom, hogy miért. Azért, mert nincsen bennük semmi önérdek, ami akadályozná őket, hogy az igazságnak a bizonyságait felismerjék. Megnyílik az értelmük, kinyílik az egész lelki-szellemi világuk arra, hogy az igazság bizonyságait felismerjék. Így mondja a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, hogy három alapvető dolog van, amit hitáltal megértenek és elfogadnak. Így olvassuk a 11. fejezetnek a 3. versében, hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, és itt egy kicsit helyesbíteném a fordítást, mert nem szerencsésen sikerült itt, az nem valami foghatóból, meglévőből lett. Luther Márton egyenesen úgy fordította ezt a Biblia verset, nem szó szerint szabadon, de fogalmilag, tartalmilag mégis pontosan, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, az a semmiből lett. Tehát azt mondja, hogy az az ember, aki mindenek felett szereti az igazságot, aki Isten jellemében felismeri az igazság és a szeretet teljességét, Az az ember könnyen és boldogan fogadja el, hogy ez a világ a semmiből teremtetett az Isten szava által, hogy mindennek a kezdetén ez az Isten van, nem vakon fogadja el, hanem miután semmi önérdek nem dolgozik benne, ahogy az előbb mondtam, meg tudja látni az igazságnak a bizonyságait a Szentírásban, a természetvilágában, az életben, és ő számára egy boldog tudat ez, hogy mindennek a kezdetén, mindennek az alapján áll az az Isten van, aki megtestesíti azt az igazságot, amelyet ő szeret, amelyet ő mindenek felett szeret. És hogy ez mindennemű életnek és létezésnek az alapja az egész világ mindenségben. Tehát azok az emberek, akik valóban meghozzák a hitnek a döntését, akik mindenek felett szeretik azt az igazságot, amelyet Isten Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban kinyilatkoztat, azok minden nehézség nélkül is teljes szívvel elfogadják, hogy ez a világ Isten beszéde által teremtetett, és hogy ami most látható, az a semmiből lett. Azután a 6. versben mondja a második dolgot, amit ezek az emberek elfogadnak. Azt mondja, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. A második dolog, amit ezek az emberek elfogadnak, hogy Isten az imádságban személyes kapcsolatot létesít az emberrel. Nem csak azt hiszik el, hogy az Isten létezik pusztán, mint egy személytelen valóság valahol, vagy valamilyen ősoka a világnak, hanem azt fogadják el, hogy a szeretet és az igazság Isten, aki kinyilatkoztatta magát nékik, élő személy, és aki elé járul, és aki őt kéri, annak ő válaszol. Tehát, hogy az imádság egy valóságos dolog. Tehát, akik mindenek felett szeretik az igazságot, azok megtanulnak imádkozni. Azoknak abszolút bizonyosság az, amit Jézus így mondott, hogy amikor imádkozol, a te atyád titkon néz, és majd válaszol neked, megfizet neked, ezzel a kifejezésmóddal mondja a Bibliánk, válaszol neked nyilvánvalóan, kézzelfoghatóan. És egy harmadik dolgot is hisznek, erről pedig ezt mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, így olvasom a 13. és 14. versben. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. Tehát ezek az emberek még egy dologban érvényesítik ezt, hogy számukra a hit a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tudnélik abban a vonatkozásban, hogy hiszik, hogy ennek a földi történelmnek és az egyes emberi életnek csak az lehet a megoldása, hogy az az Isten, aki egykor teremtette a világot igen jónak, a jó és a gonosz nagy küzdelme végén, a megváltás nagy drámájának a végén újjá teremti ezt a világot. Ahogy Péter apostol mondja a levelében, de mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. És így mondja, hogy idegenek és vándorok ezen a földön, mint akik jobb hazát keresnek. Szeretném, ha erre a kifejezésre felfigyelnénk, hogy hazát keresnek. Azt hiszem, tudjuk, mi mindent jelent ez a szó, hogy haza. Mindnyájan hallottunk talán a háborús történeteket, hogy hadifoglyok lesoványodva, tönkremenve, hihetetlen erőfeszítésekre voltak képesek, ami fizikailag szinte megmagyarázhatatlan, kilométereket tudtak gyalogolni, és talán összeestek, mire hazaértek, de hazaértek élve, csak azért, mert olyan nagy szó volt ez számukra, hogy haza-haza, a hazának a vonzása. És ezt a kifejezést használja ez az ige, ez nem azt jelenti, hogy ezek az emberek ezen a földön életidegenek, vagy közömbösek számukra a földi dolgok, hiszen gondoljunk arra, hogy Jézus ilyet mondott, így imádkozott a nevezetes főpapi imádságában tanítványaiért, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy szabadítsd meg őket a gonosztól. Ugyanebben az imádságában így ezekkel a szavakkal fordult az atyához, tanítványairól ezt mondta, ahogy te küldtél engem a világba, úgy küldtem én is őket a világba. A búza és a konkoly példázatában azt mondta Jézus, hogy az Isten országa fiait ő beleveti a világ szántóföldjébe. Tehát éppen, hogy beleküldi őket a világba, nem pedig a világtól való elzárkózásra szólítja fel. Tehát részt vesznek a világ életében, szeretik az embereket, szeretik az életet, segíteni akarnak a földi küzdelmekben, nem közömbös számukra, nem életidegenek. Gondoljunk arra is, a Biblia hányszor szólít fel, hogy örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek, de tudják, hogy végleges megoldás ezen a földön nincs. Nem ebben a földi életben van minden föltéve a lapra. Bizonyos értelemben idegenek és vándorok mindenkor a földön, mert az ő gondolkozásmódjukkal, az ő ízlésükkel, az ő erkős fősodrása. És érzik is ezt az idegenséget. Ugyanakkor itt tartja őket a szolgálat, és keresik azt, ami jó, de viszont jobb hazát keresnek. Az igazi hazájukat Isten országában várják a Benes, így mondja, hogy Ábrahámról mondja, hogy várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy alapokkal bíró város. Ugye itt az bizonyos új Jeruzsálemre utal, az újjáteremtett föld fővárosára, hogy a Biblia jelképesen beszél róla. Tehát alapokkal bíró város. Milyen sokat mondó ez, mintha azt mondaná, hogy a földi civilizációnak nincs igazán alapja, nincs stabil alapja, amitől jövő várható, amitől boldog és igaz emberi élet várható. Mert ami az önzésre építetett, ami az önzésnek a versenyére van alapozva, annak az nem hozhatja az igazi megoldást. És ezek az emberek alapokkal bíró várost várnak, hiszik azt, hogy jön egy újjáteremtett föld, egy új ég és új föld, ami igazság lakozik, ami az Isten szerinti igazságra, az önzetlenségre, az önzetlen másokért élésre, a másokért való munkálkodásra építetik, arra az igazságra, amelyet Jézus életével és tanításaival kinyilatkoztatott. Tehát szeretném összefoglalóan még egyszer mondani, hogy azok az emberek, akik a hitnek a hősei, akik meghozzák a hitnek a döntését, a hit, szabad választásukkal ezt a választást teszik, tehát, hogy az Isten igazsága oldalára állnak, ez a három dolog nem okoz nekik semmi problémát, és ez a három dolog az életük és a hitük fundamentuma. Hiszik, hogy mindent az igazság és a szeretet Istene teremtett, minden tőle származik, a világ mindenség az ő tulajdona, és az ő kezében van, és erkölcsi tartozásuk van az Isten iránt. Hiszik azt, hogy imádságban Istent mindenkor megtalálják, hogy Isten nem csak pusztán létezik, hanem élő Istenként létezik, és válaszol azoknak, akik hozzá folyamodnak. És várják a jobb hazát, idegenednek el az emberektől, és a földi élettől tudatosan, és az igazság győzelmét várják az emberi történelem végén, az Isten megváltási tervének a dianalaként. És ez a hitük készteti őket cselekvésre. Megfigyelhetjük, hogy a zsidókhoz írt levélben, ahogy sorolja a továbbiakban a hit hőseinek a tetteit, döntően erre alapoz mindig, hogy ezek mit cselekedtek. A hitük cselekedetekben nyilatkozott meg. És hogyha csoportosítani próbáljuk, hogy miféle cselekedetekben, akkor azt láthatjuk, így sorolhatjuk fel, hogy a hit önmegtagadáshoz adott nekik erőt. Azután azt láthatjuk, hogy a hit bátorságot adott nekik, a hit türelmet adott nekik, a hit szabadulást szenvedést tudtak vállalni. Szabadulást is tudtak elnyerni hitáltal, de látszólag megoldatlan, szabadulás nélküli szenvedést is el tudtak fogadni hitáltal. Ezeket sorolja fel itt az apostol különböző példák által. Nézzünk egy-két példát csak egészen vázlatosan. Például Ábrahámról emlékezik meg, több vonatkozásban is. Az egyik, amit Ábrahámról mond, a következő. Így olvassuk a 8. és a 9. versben. Hitált, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet öröklendő volt, és kiment, nem tudván hová megy. Hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván, Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Ha valaki ismerős egy kicsit az ókori történelemben, vagy bibliai régészetben, akkor tudja, hogy az az Úr városa, amit Ábrahám elhagyott, hogy a Perzsa-öböl környékén van ez, az egy igen magasan civilizált város volt. Évekkel ezelőtt volt itt a a bagdadi múzeum kiállítása, talán már másfél évtizede is van a műcsarnokban. Fantasztikus volt látni az Úr városából előkerült leleteket közvetlenül. És Ábrahám elindult innét, hogy egy nomád, civilizálatlan vidékre menjen. A Úr városában csatornázott, elegáns házakban éltek az emberek, ő pedig sátorokban lakott haláláig. És azt mondja a Szentírás, hogy ez részéről a hitnek a döntése volt. Kész volt önmegtagadásra, mert szerette az igazságot, mert mindenek felett szerette az igazságot, és annak a küldetésnek a teljesítése, amit Isten rábízott, és azok az ígéretek, amelyet néki adott, azok végtelenül értékesek és fontosak voltak számára. Hasonlóképpen szól a későbbiekben a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Mózesről. Így olvassuk a 24. verstől. Hitáltal tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Ábrahám esetében is el lehet gondolkodni azon, hogy a bibliai kronológia szerint, illetve Mózes esetében, a bibliai kronológia szerint Mózes a 18. dinasztia idején élt Egyiptomban, és nagyon jól azonosítható az egész története az egyiptomi történelmnek annak a korszakával, amikor az egyiptomi történelem egyetlen fáraó nője uralkodott, Hatshepszut, ő benne lehet felismerni Mózes nevelőanyját. És ha az ember a dicsőséges 18. dinasztiára gondol, és ennek az emlékeire, akkor elgondolkodhat azon, hogy mit is mond a Biblia, hogy tiltakozott hitáltal az ellen, hogy a fáraó fiának, leánya fiának mondják. Visszautasította azt, hogy ennek a birodalomnak a trónörököse legyen, és inkább választotta egy rabszolga néppel, egy megvetett, a rabszolgaságban, sok vonatkozásban lesüllyedt, tönkrement néppel való sorsközösséget, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Mert ő is mindenek felett szerette az igazságot. Mert megértette az Isten ígéreteit, megértette az Isten tervét, megértette a maga küldetését, és kész volt erre a választásra. Megemlékezik itt Ábrahámnak a másik tettéről is, amikor fiát, Izsákot áldozta meg. Erről azért nem szólnék, mert úgy gondolom előző előadásokon bőven volt róla szó. Ebből azt láthatjuk, hogy sokszor sokkal érzékenyebb döntéseket jelent a hit, mint a valamilyen vagyonról, vagy rangról, vagy földi érvényesülésről való lemondást. De Ábrahám a végsőkig kész volt a hit döntésére, mert annyira bízott az Isten igazságában és az Isten igazságának a győzelmében. Azután itt a felsorolt példáknál szó van arról, hogy a hitnek a döntése bátorságot eredményez. Így olvassuk például a 11. fejezet 29. versében. Ezt mondja az izraelitákról, hitáltal keltek át a veres tengeren, mint valami száraz földön. Ugyanis bizonyára hallottunk sokféle elmélkedést arról, hogy is volt ez a veres tengeren való átkelés. Itt nem is a hely az érdekes, ugye egyesek azt vallják, hogy kiindulva abból, hogy az eredeti szövegben nádas tengerről van szó, talán vannak, akik olvastak ilyen magyarázatokat, hogy ez igazából csak egy ilyen mocsaras rész volt. Teljesen pontosan nem is lehet megállapítani az átkelésnek, a veres tengeren való átkelésnek a helyét. Biztos, hogy nem egy hatalmas tenger rész volt, hiszen át tudtak egy éjszakán átkelni az összes izraeliták, de egy biztos, hogy mélységes víz volt. Károly Gáspár valami szépséges, szépen fordítja Mózes második könyve 15. fejezetében, Mózes énekében, amikor így mondja, hogy a mélységes vizek megmerevültek a tenger szívében. Nem tudom, hogy micsoda művészete volt, hogy ezt ennyire eltalálta ezeket a szavakat. Tehát mikor visszatekintettek a dicsérő énekükben a szabadulásuk tapasztalatára, akkor így emlegették, hogy a mélységes vizek megmerevültek a tenger szívében. Tehát ha szóba állunk a Biblia Istentől ihletettségével, és ezt tényleg valóságnak tekintjük, Megjegyzem, egyébként logikai alapon is annak kell tekinteni, hiszen az izraeliták nemzedékről nemzedékre emlékeztek erre, és építettek erre, és elmondták fiaiknak. Szóval elég, logikailag is elég nehéz elképzelni, hogy ez a tapasztalat valótlanság lett volna. Ráadásul még egyszer ismétlődött hasonló tapasztalat az életükben, amikor Jerikónál, ugye átkeltek a Jordán folyón, mégpedig tavaszi áradáskor, és akkor is így mondja a Biblia, hogy leírja, hogy milyen távolságra fölül megálltak a vizek egy halomban, és nem indultak el addig, amíg mindnyájan át nem mentek. És ez is olyan tapasztalat volt, amit nemzedékről nemzedékre ismételtek. Tehát ha szóba állunk azzal a gondolattal, hogy ez valóság volt, akkor most egy pillanatra képzeljük el, hogy belépni egy ilyen helyre, ahol falként állnak a mélységes vizek, és áthaladni közöttük egy bizonyos távolságon. Erre mondja azt a Szentírás, hogy hitáltal keltek át a veres tengeren, mint valami száraz földön. Tehát a hit bátorságot ad. Ha az ember mindenek felett szereti az igazságot, és abszolút bízik az igazság Istenében és az igazság győzelmében, akkor igen bátor tettekre képes, mert tudja, hogy ez az Isten kudarcot nem vallhat, és ennek az Istennek az ígéretei abszolút megbízhatóak, mert az igazság Istene, és az ő megváltási történet terve feltétlenül győzedelmeskedik végül. A 31. versben ezt mondja, hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel. Ez Jerikó elfoglalásához fűződik ez a történet, ez a Ráháb egy jerikóbeli asszony volt, aki az izraelitáknak a kémeit élete kockáztatása árán bújtatta, majd kimenekítette a városból, azért, mert megérezte az erkölcsi igazságot az ő istenüknek a hitében, abban, ahogyan az Isten támogatja őket, és válaszolt erre az igazságra, és milyen sokat mondó az, hogy ez egy parázna asszony volt, egy felavatott parázna nő, és mégis az ő egész nyomorúságos múltja ellenére, épp úgy, mint később az újszövetségi történetben az a samaritánus asszony, mégis az Isten tudta benne és ismerte benne az igazságra szomjúhozó lelket. Tehát nagyon összegubancolódhat, nagyon ellentmondásossá válhat egy embernek az élete, és mégis lehet, hogy képes a hitnek a döntésére. És ennél az asszonynál is bátorságban nyilatkozott meg a hitnek a cselekvése. Mert Jerikónak az életveszedelemben lévő, az eleséstől rettegő városában ez akkora hazaárulásnak számított, amit ő tett, és olyan egyértelmű veszedelemben forgott, és semmiféle emberi biztosítéka nem volt arról, hogy nem a legrosszabb véget éri, de ő megragadta, hitével megragadta az igazságot, mindenek felett szerette az igazságot, és bátor tettre késztette ez. Azután megemlékezik az apostol arról, hogy a hit türelemre is késztet embereket. Így olvassuk a 13. versben sokakról. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tévén, hogy idegenek és vándorok ezen a földön. A hit nagyon hosszú kitartása és nagyon hosszú türelemre tud erőt adni. Mikor az ember bizonyos abban, hogy az igazság nem veszhet el, és az igazság Istene, ha sokszor számunkra érthetetlenül lassan és türelmesen bontakoztatja is ki az ő akaratának terveit, de minden tökéletesen cselekedik. És a végén látja az ember, hogy célba jutnak és diadalra jutnak az ő elgondolásai. Azután szól arról a 11. fejezetben az írás, hogy egyesek szabadulást nyertek hitáltal. Így olvassuk a 34. versben. Megoltották tűznek erejét, már az előbb is idéztük egy más vonatkozásban, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. De milyen különös, hogy rögtön utána folytatja, hogy mások mást is el tudtak fogadni. Megoldatlan helyzetet, szenvedést, ebben a földi életben nem lett szabadulásuk. Nevezzük néven az igazságért való mártíromságot tudták bátran, reménységgel vállalni. Így olvassuk a 36. versben mások. az embereknek egy másik csoportja megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecséknek bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva és gyötörtetve. Hát a történelem bőséges példával szolgál erre, és az ember sokszor csodálkozva kérdezi, hogy vajon emberek tényleg nem láttak meg semmit az ígéretekből. Az egész életük szenvedésben és küzdelemben telt el, sokszor mártírhalálban ért véget. És vajon hogyan tudták az emberek ezt csinálni? Azért, mert mindenek felett szerették az igazságot. És mindenek felett hittek abban, hogy az igazság és a szeretet Istene igazságot fog szolgáltatni egy napon. Lehet, hogy az igazság szolgáltatása elmaradjon, és lehetetlen, hogy az ő megváltási tervének a győzelme be ne következzék. Tehát így rajzolódik ki előttünk mindig közelebbről, hogy a hit a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát látszólag ellentmondás van ebben a meghatározásban, benne pont ebben van a hitnek a nagyszerűsége, hogy a remélt dolog számukra valóság, kézzelfogható valóság, azért, mert mindenek felett szeretik az igazságot, és hisznek a győzelmében. És a nem látott dolgokról is meg vannak győződve. Kétely nélküli bizonyosságuk van benne. És amikor ezeket olvassuk, akkor feltesszük azt a kérdést mégiscsak, hogy mi adott erőt nékik. Erről is olvasunk megjegyzéseket a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, a 4. versben, majd az 5. versben, először Ábelről, azután pedig Énokról a következőt olvassuk. Bizonyságot nyert affelől Istentől, hogy igaz. Az 5. versben Énokról azt olvassuk. Bizonyságot nyert affelől, hogy kedves volt Istennek. És későbbiekben is olvassuk, hogy mindezek bizonyságot nyertek az Istentől, hogy elfogadta őket. A 39. versben így mondja, mindezek noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Hozzátehetjük a végső ígéreteket. Nem következett be az igazság szolgáltatás az életükben, nem lett láthatóvá az igazság győzelme az ő életükben. De mégis bizonyságot nyertek, hitáltal jó bizonyságot nyertek. Tegyük fel azt a kérdést, hogyan nyerhet egy ember bizonyságot az Istentől a maga személyében, és a maga személyére vonatkozóan. Tehát lehet, hogy az egész élete szenvedésben, küszködésben telik el, és nem látja meg azoknak a dolgoknak a győzelmét, amiért küzdött, vagy annak az igazság, Isten igazságszolgáltatásnak az érvényesülését, amelyben reménykedik. De így olvastuk, hogy ezek az emberek valamilyen bizonyságot kaptak az Istentől, jó bizonyságot nyertek hitáltal, és ez volt a türelmük, az önmegtagadásuk, a bátorságuk titka. Hogyan lehet Istentől bizonyságot kapni? Nagyon nehéz ezt szavakkal megfogalmazni, de akik kapják, azok bizonyosan tudják. Egyszerűen az életüknek a vezetésében, az életüknek a tapasztalataiban, azokban a tapasztalatokban, ahogyan az Isten kinyilatkoztatja magát nékik, ahogyan egyre növekvő világosságot nyernek, ahogyan egész életükben növekszik bennük az a bizonyosság, hogy az az igazság, amelyet Isten feltárt előttük az önzésről és a szeretetről, az Isten erkölcsi jelleméről, az Isten megváltási tervének az alapeszméiről, az egyre bizonyossábbá válik, hogy az egyetlen igazság, amely a Földön létezik. Tehát bizonyságokat nyernek azáltal, hogy ez mind tisztában és mind világosabban tárul fel előttük. Hogy végül egyenesen így fogalmazódik meg bennük, ez így van és másként nem lehet. És az élet minden történése és minden tapasztalata ezt igazolja számukra. Másrészt pedig a személyes életüknek a küzdelmeiben, a nehézségeiben bizonyságot nyernek arról, hogy egy résztvevő, egy őket ismerő, őket személyesen ismerő, és róluk gondot viselő Isten áll fölöttük, akinek nem közömbös a sorsuk, ha nem szolgáltatnékik azonnal igazságot, ha talán az egész életük küzdelemben, vagy nehézségben, vagy önmegtagadásban telik el, akkor is tudja az ő jó gondolatait felőlük. Bizonyságot nyernek arról, hogy Isten ismeri őket, tudja minden küzdelmüket. Az Isten jóváhagyása nyugszik meg rajtuk, az Isten együttérzése kíséri őket. És ezek azok a bizonyságok, amelyet erőt adnak nekik a kitartáshoz. Ezek a bizonyságok más embereknek nem igazán revelánsak, vagy csak részben revelánsak. Azoknak az embereknek igazán kézzel foghatóak, mert az ő életüknek sokszor a legbelsőbb és legrejtettebb tapasztalataira vonatkoznak. Az ő szellemi tapasztalataiknak, gondolkodásuknak, vagy a mindennapi életüknek olyan kis mozzanataira, hogy igazán nekik kézzel fogható és hatalmas bizonyságok. A Biblia tehát azokat nevezi hithősöknek, akik merték mindenek felett szeretni az igazságot, az igazságra építeni, az alapokkal bíró várost várni, akkor is, hogyha ebben az életben nem látták ennek a beteljesülését, akkor is, ha keserű ellenkezéssel vagy meg nem értéssel találkoztak, akkor is, ha emberi szemmel nézve veszteségnek és vereségnek tűnt az életük, vagy pedig értelmetlen áldozatvállalásnak. És ezekről az emberekről mondja itt a Szentírás, hogy nem volt méltó rájuk a világ. De mielőtt erről a kifejezésről még szólnánk, hogy mit jelent az, hogy nem volt méltó rájuk a világ, valamint még egy különleges kifejezésről a 11. fejezetben, amikor azt olvassuk, hogy a 16. versben, hogy nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, ez két nagyon figyelemre méltó és nagyon érdekes megállapítás ebben a fejezetben. Előbb még a 12. fejezetnek az első verseire is vessünk egy pillantást, ahol a hithősöknek a sorát tulajdonképpen befejezi a bibliai leírás. Ahogy említettem, itt a logikailag folytatódik a gondolatmenet, igazából nincsen törés. Így olvasom a 12. fejezetnek az első 3 versét. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. És talán még a 4. verset is hozzávehetjük, mert még végig, hadd tegyem hozzá, hogy a görög szövegben ez olvasható, mert még vérig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. Tehát kivel fejezi be a sort, hogyan nevezi meg itt Jézust? A hit fejedelmének mondja. Csak egy rövid átgondolás erejéig tegyük fel a kérdést, és válaszoljuk meg, hogy miért Jézus a hit fejedelme. Miért, ha az ember fia Jézusra gondolunk, és őt az emberi hithősöknek a sorába állítjuk, akkor miért mondhatjuk azt, hogy ő a legnagyobb, és ő a hithősök között az első és a legfőbb. Ha Jézus életében nézzük mindezeket, hogy önmegtagadás, hogy bátorság, hogy türelem, hogy elfogadni a megoldatlanságot is, a szenvedést is, azt mondhatjuk, hogy Jézus mindezekben a legnagyobb. Vagy egyszerűen csak alkalmazzuk az alapvető meghatározást, amivel a fejezet indul, hogy a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Jézus életéből csak a legutolsó mozzanatot szeretném említeni. Amikor Jézusnak a kereszt áldozatáláról, a haláláról van szó, akkor nézzük meg, hogy mit láthatott Jézus. Láthatóan miben bízhatott, hogy értelme volt annak, hogy ő erre a földre jött, és emberfiává lett, és végig élt, és végig küzdött egy életet, és végül vállalja a mártírumságot és a mártírhalált. Emlékezzünk a Getsemáné kertbeli tapasztalatra, amikor tanítványait ezetszer ő kéri, hogy imádkozzanak érte. Mond ilyen döbbenetes kijelentést, amit soha nem hallottak tőle, hogy szomorú, sőt felettébb szomorú az én lelkem, mint halálig. látják őt, amikor fölállva az imádsághoztól oda megy hozzájuk, és látják, hogy egyenesen vércseppek serkennek ki a pórusain, hogy vért verítékezve küzd. Megdöbbentő az egész embernek a látványa, nem lehet ráismerni, és mindez az indíték, és mindez a késztetés kevés volt ahhoz, hogy kitartsanak vele egy óráig. Ugye, mert Simontól azt kérdezte, ezt mondta Péternek, hogy Simon, így nem tudtál egy óráig sem vigyázni én velem? Tehát egyetlen óráig nem tudtak Jézussal együtt imádkozni. Utána ez a történet folytatódik azzal, hogy végül minnyáján szétfutottak, ugye az egy János csendben meghúzódva maradt csupán ott, de ő is csak csendben meghúzódva. Ugye ott volt a háttérben Júdásnak az árulása, akkor ott volt Péternek, a vezérszellemnek, az egyik legkülönbnek, és egyébként legszerető szívűbbnek, és hűségesebbnek is a döbbenetes tagadása a főpap udvarában, hogy Jézus mindezt követte a lelkével, és pontosan tudja, mi történik, az kiderül abból, hogy éppen a kritikus pillanatban rátekintett Péterre. Tehát ezek voltak a legkülönbek. Azon kívül pedig ott volt a gúnyolódó tömeg, akik a világon semmit nem értettek belőle, akik pontosan azt magyarázták, hogy azért nem tudnak hinni Jézusban, mert kiszolgáltatja magát, mert nem szabadítja meg magát, és az Isten sem siet a segítségére. Ugye ilyeneket kiáltoztak neki a keresztről, hogy szállj le a keresztről, és akkor hiszünk majd néked. A két vellette megfeszített bűnöző az azt mondta, először mind a kettő harsogta még, hogy szabadítsd meg magadat és minket is, ha Isten fia vagy. Megkérdezem, hogy mit láthatott ő? És ha emberek részéről semmi jót nem láthatott, legalább azt láthatta, hogy az Isten tud mindent, minden áldozatvállalását, az igazságban való kitartását, és az Isten feltétlenül mellette áll, és az Isten feltétlenül kihozza őt ebből a helyzetből, ezt láthatta? Ezt sem láthatta. Hiszen ott van az örök dokumentum, hogy a kereszten elhangzik Jézusnak a fájdalmas kiáltása, aki soha semmit nem mondott komolytalanul, aki hirtelen érzelmi hatásra nem mondott ki valami csüggedést, vagy kétségbeesést. Ha ő ezt mondta, akkor ez így is volt. És Jézus azt mondta, hogy én Istenem, miért. Jézus ebben a szituációban, amikor abszolút valószínűtlennek látszott, hogy ez a durva, ez a lelki felfogás nélküli tömeg, ennek valamit érjenek azok a tanítások, amelyeket ő tanított, valamit megértsenek abból a példaadásból, amit ezen a, ahogyan ő ezen a földön élt. És főleg pedig az ő áldozatát felfogják, és megértsék, hogy az miért volt, és az rajtuk segítsen, ezt abszolút valószínűtlennek látszott. Ebből semmit nem lehetett. Nem lehetett elhagyta őt. És ezek között, a körülmények között Jézus mégis két szóval fejezte be az életét, és ez a két utolsó szó, ami a kereszten elhangzott, ez volt. Ugye a mi Bibliánk így mondja az egyiket, hogy elvégeztetett, de igazából ez nem a halálnak való megadás volt, hanem szó szerint ugye a görög szöveg az így adható vissza, ugye tetelesztáj, így van a görög kifejezés, és a telosz, a cél szó van benne. Tehát így lehet visszaadni a jelentését, beteljesedett. És a másik szava pedig az volt, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Tehát Jézus kijelentette, hogy hiszi, hogy a megváltás terve végbe ment. Na, ha úgy tűnik, hogy senkinek és semminek nem fog ez használni, hiszen a legkülönbek is szétfutottak, és meggyengültek, és elárulták, és nem merik megvallani. Gondoljunk még az Emmauszi tanítványokra is, akik, hogy pedig mi azt hittük, hogy ő az, aki megváltja az Izrael. Tehát tulajdonképpen kimondták, hogy most is tisztelettel és szeretettel gondolunk rá, mert hát szeretetre méltó ember volt, de benne, mint messiásban vagy megváltóban való hitünk alapvetően megingott. Szóval ez már a múlté, hogy mi azt hittük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. Tehát Jézus kimondta, hogy beteljesedett a megváltási terv, amikor úgy tűnt, hogy a világon senki nem érti, hogy mit értjén. A világon senki nem mer amellett állást foglalni, senki nem segítel, senki nem hisz ebben igazán, még a legkülönbek sem. És kimondta azt, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, vagy életemet. Akkor, amikor tapasztalható valóság, a látható valóság csak az volt, hogy az Isten elhagyta őt, nem válaszol a könyörgéseire, kiszolgáltatja őt, áldáz ellenségeinek, nem siet a szabadítására, még csak semmilyen vigasztalásban vagy együttérzésben sem részesíti. Azt hiszem, ezen a háttérre megérti az ember, hogy Jézus nevezi a Biblia a hit fejedelmének, aki számára a remél dolgok valóságok voltak, a nem látott dolgokról meg volt győződve. Akkor, amikor külsőleg is sötétség borította a keresztet, ugye azt olvasom, hogy természet feletti sötétség volt fényes nappal, és belül a lelkében is csak reménytelenség és sötétség lehetett, ami az emberi dolgokat illeti. De az ő hitének a bátorságával, az igazság mindenek felett való szeretetével, az igazság győzelmébe és az igazság Istenébe vetett hittel. Ő mégis úgy gondolkozott, hogy volt bátorsága letenni az ő életét, volt bátorsága kiszolgáltatni magát a halálnak, és nem élni az ő isteni hatalmával, hogy letette az ő életét az Atya kezébe, és kimerte mondani, hogy beteljesedett, hogy a megváltási terv győzelemre jut, és meg fogja teremni a maga gyümölcseit. Tehát azt mondhatjuk, hogy valóban ő a hit fejedelme. És még egy fejezésre, amit említettem. Tehát a Jézusról említett néhány megállapításhoz ezt a buzdítást fűzi az ige, hogy nézzünk mindenkor a hitnek fejedelmére. Tehát ha az emberi helyzetben vagyunk, akkor nézzünk a hit fejedelmére. Amit pedig az emberi hithősökről is mond az ige, az a két kifejezés, amire már előbb utaltam, a következő. Így olvastuk itt a 38. versben, akikre nem volt méltó a világ. Ebben a kifejezésben az is benne van valahol, hogy nem értette meg őket a világ, nem tudta méltányolni. És talán még az is, hogy nem tudja, hogy mit köszönhet nekik. Jelenések könyvében mondja később a Biblia, hogy ezek az emberek legyőzték Sátánt, a világ fejedelmét, olvassuk a 12. fejezet 11. versében. Az ő bizonyságtételük beszédéért, a bárányvérért, és mert az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Milyen nagy szó ez, hogy legyőzték a világ fejedelmét, legyőzték a hazugság, az önzés, a bűn szerzőjét, erkölcsi győzelmet arattak felette. Mégpedig éppen azáltal, hogy még az ő életüket sem kímélték, mint halálig. Azzal, hogy mindenek felett szerették az igazságot, és mindent odaadtak érte, és nem tört meg a hitük, és nem adták fel a hitüket és a bizalmukat az igazság végső győzelmében, az igazság Istenének az igazság szolgáltatásában. Ezek az emberek igazából erkölcsi tőkét gyűjtöttek, erkölcsi tőkét halmoztak fel a történelem folyamán, amire építve Krisztus majd megjelenik az emberi történelem végén, hogy kivegye a földet a világ fejedelme kezéből, és visszahelyezze az Isten uralma alá. Mert Isten mintegy azt mondja, az igazság Istenét erkölcsi elkötelezettség köti ahhoz, hogy megjelenjék az idők végén. Mert ezek az emberek, akik mindenek felett szerették az igazságot, amit mindent odaadtak azért, akik bizalmukat fejezték ki a sötétségben, a reménytelenségben is, az igazság Istenében és az igazság végső győzelmében, ezek meg nem szégyenülhetnek, ezeket csalódás nem érheti. Ezek az emberek erkölcsi alapot gyűjtöttek az Istennek a végső hatalom átvételéhez. Tehát ez mind benne van abban, hogy ezekre nem volt méltó a világ. Nem értette meg őket a világ, és nem tudta a világ, hogy mit köszönhet nékik. A másik érdekes kifejezés pedig, amivel találkozunk a 16. versben, azt mondja, azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék. Az újjáteremtett földnek az örökösei a Biblia szerint nagyon különböző emberek lesznek, nem csak különböző korokból valók, hanem különböző képességű emberek, és különböző adottságú, született adottságú emberek, és különböző életutat megjárt emberek. Lesznek köztük olyanok, akik olyanok, mint a tűzből kikapott üszög. De mindezek az emberek végül váltak a jellemükben, a gondolkozásmódjukban, a lelkületükben olyan emberekké, hogy végül nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék. Ez a megfogalmazás a Bibliában párhuzamban van Jézusnak azzal a kijelentésével, amit földi életében mondott. Azt mondta, hogy aki szégyel engem a parázna és bűnös nemzetség előtt, azt az ember fia is szégyelni fogja, mikor megjelenik az ég felhőiben az ő dicsőségével. Elgondolkoztató mondat, nem? Tehát, mintha Jézus azt mondta volna, ha valakinek annyira gyenge az erkölcsi ereje, ha valaki nem szereti mindenek felett az igazságot, hogy, így mondta Jézus, egy parázna és bűnös nemzetség, azt hiszem érezzük, hogy ez egy kiélezett kifejezés, amivel azt akartam, hogy az egész emberiség nyomorúságban és bűnben vesztegel. És ha valaki ezeknek az embereknek a véleményét, a megbecsülését, vagy a kárhoztatását, azt olyan nagyra tartja, hogy ez megingatja őt az igazság szeretetében, vagy az igazság követésében. Tehát az, hogy mit mondanak és mit szólnak hozzá az emberek, az neki elég ahhoz, hogy ő az igazság szeretetét feladja, vagy annak a következetes követését. Azt mondta Jézus, akik szégyel engem e parázna és bűnös nemzetség előtt, hát az embernek fia is szégyelni fogja ezt a tanítványt elismerni, amikor az ő teljes isteni dicsőségében jelenik meg az idők végén. Itt viszont olvassuk ezt pozitív formában. Azt mondja, ha azokat az embereket, akik mindegy, hogy mit örököltek eredetileg, mindegy, hogy milyen életutat jártak meg, mindegy, hogy mi nyomorúság van a hátuk mögött, de végül kiragyogott az életükből az igazság mindenek felett való szeretete. És ennek mindent alárendeltek, és ezért mindent odaadtak, és ezért tudtak tűrni, és ez adott erőt adott nekik bátor döntésekhez. Ezeket az embereket nem fogja szégyelni, hogy Istenüknek neveztessék. Tehát azok az emberek, nyugodtan mondhatjuk, akik végül az újjáteremtett föld örökösei lesznek, a hitnek ezek a hősei, a hitnek ezek az emberei, ezek lesznek a földnek az igazi nemessége. Ezek lesznek azok az emberek, akiket az Isten értékel, akiket az Isten nem fog szégyelni, hogy az ő Istenüknek neveztessék, nem fogja őket szégyelni, mint teremtményeit, mert a legfőbb érték kikristályosodott, tündököl az életükben. És befejezésül mindezek után a következőt mondhatjuk. Azt hiszem, hogy kiderült a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, a legelső meghatározásból, amiben ez a fejezet kezdődik, és mindabból, ahogyan a fejezet ezt gyakorlatilag tovább magyarázza és illusztrálja, hogy a hit az egyáltalán nem érzés például. Nem is képzelőerő, nem is intuitív készség, de nem is érzés. És itt szeretném befejezésül még erre nagyon fölhívni a figyelmet. Tapasztalatból látom, hogy sok lelkében, hogy így mondjam, igazságból való ember, hogy alkalmazzuk a bibliai kifejezést, akik szomjúhozzák az igazságot, és megvan bennük minden készség az igazság mindenek felett való szeretetére, mégis azért élnek következetlenül, és azért járnak be sok kanyart, és azért vergődnek sokat, mert összekeverik a valódi hitet az érzéssel. Mindig az érzéseiknek a bizonyságára várnak. És amikor az érzéseik nem olyan szilárdak és biztosak, akkor elcsüggednek és elbátortalanodnak. Egy találó meghatározás azt mondja, a hit az olyan messze van az érzéstől, mint a kelet a nyugattól. A hit az végképpen nem érzés. Inkább azt mondanám, a hit az egy intelligens belső munka. A hit az egy gondolkodásbeli fegyelem. A hit az egy erkölcsi döntés belül. És ebben az erkölcsi döntésben benne van az is, hogy az ember, ha egyszer megismerte, hogy mi az, hogy igazság, és ha egyszer meggyőződött arról, hogy az igazság Istene létezik, és az ő ígéretei a végső megoldásra nézve, akkor az ember nem adja át magát hangulatoknak, és nem veti bele magát hullámzó érzéseknek a karjaiba, hanem nézzünk a hitnek fejedelmére, Krisztusra, aki tudott hallatlan gondolkodás és érzésbeli fegyelmet gyakorolni azok között a rendkívül megpróbáló körülmények között. Nem feltételezzük, hogy Jézust nem rohamozták meg érzések, amikor a tanítvány egy óráig se tudtak vele imádkozni, amikor Péter megtagadta, amikor Júdás elárulta, vajon nem, amikor olyan gonoszul gúnyolódott a tömeg. Ha érzéseire hallgatott, hallgatott volna, ha átadja magát az érzéseinek, nem veszthette volna el a hitét. És ha az érzéseire hallgatott volna, amikor az atya nem válaszol néki. Ugye, az az atya, akinek ő mindenkor azokat cselekedte, amelyek néki kedvesek, akit ő mindenek felett szeretett. De Jézus nem az érzéseire hallgatott,
hanem Jézus egy gondolkodásbeli fegyelmet gyakorolt, és erkölcsi döntéseket hozott, és ebben is megnyilatkozott az igazság mindenek felett való szeretete. Tehát jegyezzük meg azt, hogy a hitnek az emberei, a hitnek a hősei, azokat az is jellemzi, hogy nem az érzéseiknek a hullámhegyei és a hullámvölgyei himbálják őket, hanem ezek az emberek megtanultak rendbe tenni az érzéseiket. És megtanultak intelligensen gondolkozni, értelemmel, igazság szeretettel, hittel gondolkodni, és fegyelem alá vonni az érzéseiket. Ezért lettek a hitnek a hősei, és ezért lett az életük teljesítménye az, amit itt a Szentírás sorol, és nem is képes felsorolni, hiszen érzékeltet így mondja, hogy kifogynék a szóból, ha sorolnám még tovább és tovább, és itt csak a Bibliában ismert személyeket említi, de csak valahol az újjáteremtett földön, az Isten országában lesz majd még nyilvánvaló, hogy kik voltak ezek az embereket, akik felül az Isten eszme, hogy nem szégyeli őket, hogy Istenüknek nevesztesség. Mert az igazság szeretetük végül mindent legyőzött bennük. Annyira mindenek felett szerették az igazságot, hogy végül legyőzték még a saját ingadozó belső emberüket, és legyőzték a saját érzelmi hullámzásaikat is, legyőzték az önsajnálatukat is, legyőzték a kétségeskedésüket is, minden belső ingadozásukat legyőzték, mert mindenek felett szerették az igazságot. És kívánom, hogy ez a nem könnyű téma, én is tegnap tudtam meg, hogy ma ezt az előadást kell megtartanom, és hát meggyőződtem róla, hogy a zsidókhoz írt levél nem egy könnyű téma, és nem könnyű ennek a lényegét igazán megragadni. Nem is hiszem, hogy ma este kimerítettük, de szívemből kívánom, hogy további gondolkodásra ihlessen mindannyiunkat, és vezessen el maga az Isten mélyebb és pontosabb megértésére mindezeknek. Hát akkor itt befejezzük, és ahogyan ez lenni szokott, egy rövid szünet után még egy kis beszélgetés következik, és szeretettel várunk mindenkit a beszélgetésre. Itt az asztalon látom a különböző elvehető anyagokat, hadd ismételjem el még egyszer, hogy itt van két előadásra a meghívás, akiknek Rákosliget nem elérhetetlen hely, és a Sola Scriptura főiskolára, ha valaki jelentkezni szeretne, Biblia oktató tagozatra, tehát rendes vizsgázó tanulónak, vagy közvetíteni valakinek a jelentkezési lapot, itt lehet jelentkezési lapot és tájékoztatót találni. Az újjáteremtett föld örökösei lesznek. Javasolnám, hogy gyűjtsünk először kérdéseket, jó? Mert hát, ha csoportosítani is lehet, legyen először egy szemle, és utána kezdenék válaszolni. Kinek van még kérdése? Igen? És akkor most nem is kérdezek egyelőre többet, mert egyelőre ennyi elég. Tehát akkor az első kérdés az volt, hogy mit jelent az újjáteremtett föld örökösen, de lehet megcserélném azért, mert el kell menni a másik kérdezőnek, jó? Tehát az volt a kérdés, hogy hát végül is azért bizonyságai voltak annak, hogy az atya nem hagyta el Jézust, akkor hogy van az, hogy ő mégis ezt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Szóval hogy élte ő ezt át? Hát miért nem következtetett mondjuk abból, hogy ott volt az a természet feletti sötétség a kereszt körül, ugye? Most itt erre azt szeretném mondani, hogy a természet feletti sötétséget lehetett nyugodtan úgy is értelmezni, mint az Isten haragja vagy neheztelése jelét önmagában. És szeretném, ha mindnyájan arra a természetes emberi szituációra gondolnánk, és ez talán segít megérteni ezt a dolgot, hogy mindenki tudja, aki már életében volt igazi jó, nehéz helyzetben, és elcsüggett, hogy akkor, amikor elcsüggett, hogy jött létre a csüggedés? Tulajdonképpen hogy jött létre? Mondjuk olyan embert feltételezzünk, aki egyébként értelmileg nagyon tudja a Biblia tanításait, meg hiszi is, meg aki számos tapasztalatot szerzett az Isten szabadításáról. Mégis az ilyen ember is el tud csüggedni, mert a Biblia azt mondja, Ézsaiás könyve 40. fejezetében olvashatjuk, hogy elfáradnak az ifjak is, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, igaz? Így van megírva. Egy Illés is, aki pedig aztán igazán a hitnek az embere volt, mégis volt olyan, hogy megrettenve menekült a felbőszült Jézabel elől, és rettenetesen el volt csüggedve, és egy fügefalat leroskadt, és azt mondta, elég, hadd halljak meg, nem vagyok különb az én ez én atyáimnál. Tehát a legkülönbek is, konkrét példa is van rá, mikor következik be ez a csüggedés. Szóval ez egy ilyen érdekes hajlam a mi természetünknek, hogy egy nehéz helyzetben sokszor beszűkül a látóhatár. Amikor nagyon szorongató a helyzet, és csak valami fekete valóság vesz körül minket, egyszerűen el tud tűnni az embernek a múltbeli tapasztalatok. És még akkor már még a racionalitás is ezek mellett szól, mert a kézzel fogható tények értelmileg is annyira súlyosak. Tehát úgy érzik, hogy itt nincs kiút, itt nincs megoldás, és ilyenkor nem számít az, hogy az ember egyébként mennyit tud, meg milyen tapasztalatai voltak. Ha bele tud kerülni ebbe a csapdába, hogy most ezeket a dolgokat nézi, és ezeket értelmileg értékeli, akkor csak ez a következmény. És Jézust is megérintette ez, de ez a csodálatos csak egy pillanatra. És hozzá kell tennem, hogy ez ezen kívül a fájdalomnak a kiáltása is volt. Ezt is hadd tegyem hozzá. Nem merek itt olyasmire bocsátkozni, amiről kinyilatkoztatás nincs, vagy olyat állítani, amit egyértelműen nem mond a Biblia, de én valahogy úgy sejtem, hogy talán még mikor Jézus ezt a kiáltást hallatta, talán még akkor is jelen volt valahol a tudata mélyén, hogy tulajdonképpen ő szereti az atyát, és hogy az atya szereti őt. Ezt azzal tudnám érzékeltetni, valahogy így próbálnám közelebb hozni, hogy mikor valaki nagy bajba van, mindenki azután kiállt, aki hozzá legközelebb áll. Ugye, vagy az édesanyját hívja, vagy a házastársát, vagy szóval valakit. És azt elgondolni, hogy érthetetlenül most nem áll mellette, és nem segít az a valaki, aki, ugye, még ha tud is egy racionális okot, ezt a helyettesítés eszméjét tudja, de az a puszta tény, hogy most ő, akire egész életébe támaszkodott, aki egyedül tudná őt megérteni, aki a legközelebb áll hozzá, ő most nincs, és az élete legnagyobb megpróbáltatásába egyedül marad, ez egyszerűen kihozza a fájdalomnak a kiáltását. Most nem tudom, milyen hasonlatot mondjak, hogy lehet valakinek például meghalt a házastársa, és hát értelmileg tudja, hogy nem lehet itt, és nem segíthet rajta. És lehet, hogy annyira hiányzik neki a jelenléte, vagy a vigasztalása, vagy a segítsége egy megpróbáló helyzetben, hogy egyszer csak önkéntől mégis felkiáll, hogy miért nem segítesz, miért nem vagy itt. Ugye? Mert tudja, értelmével tudja ő ebben az esetben azt, hogy ez lehetetlenség. Jézus esetében azt, hogy az atya részéről ez csak a helyettesítés komolyan vétele, véghez vitele, de ténylegesen őt nem hagyja el. De a fájdalma annak, hogy most ő nincs vele. És nem, akkor is kimondatja ezt a kiáltást. De azon kívül én úgy gondolom, hogy Jézusnál érvényes ez, hogy egy remény, volt olyan pillanat, és ez annak a dokumentuma, ez a pillanat, hogy egy reménysugár se hatolt át a sírnek a sötétségén. Szóval egy pillanatra, mint a legkülönbek legkülönbe, annyira körül volt véve a fekete tényekkel, hogy belenézett ebbe a mélységbe, hogy sehol senki, semmi. Ezt így mondja a 69. Zsoltárban, az egy profétikus Zsoltár, és ezt mondja, a szenvedő messiás szól, és azt mondja, várlak vala részvétre és vigasztalókra, de nem találtam. Vagy így mondja a Dániel könyve 9. fejezetében, hogy kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz. Tehát Jézus így élte át, hiába volt az ő isteni intelligenciája és tudása a megváltás tervéről, mikor ezek a tények körülzárták ezeknek a szörnyűség, egy hozzánk hasonló, élő, érző emberi lény volt, emberi természetben élte át, akkor legalábbis egy pillanatra őt a legkülönbek legkülönbét is körülzárta ez a sötétség, hogy senki nincs, részvét nincs, vigasztalás, reménytelennek látszik a feltámadás, vagy a megoldás, vagy a megváltási terv győzelme. Tehát így tudom közelebb hozni, hogy ez az emberi természetünkből, az emberi lényünkből fakad, hogyha a tudatommal bármit tudok is a legintelligensebb módon, és azt tulajdonképpen fel sem adom, akkor is pillanatokig lehetséges, hogy teljesen hatalmukba kerítenek ezek a tények, és az ezekből levont következtetés, és egy rövid ideig az ember semmit nem lát, csak sötétséget. És azon kívül pedig a legjobban együttérző és a hozzá legközelebb lénynek a hiánya, a fájdalmas hiánya, a legnagyobb szenvedés és megpróbáltatás órájában, ami ezt mondatta. Hát ennyit tudok mondani, nem tudom, segít-e? Igen. Jó, közvetlen ehhez szeretne valamit, igen? De hogy éppen azért, mivel ahogy ő mondta, hogy Jézus valóságos Isten volt, és valóságos ember, és mind a kettő valóságos, azért mégis kell számolnunk azzal, hogy volt olyan, amikor Jézusnak is olyan hitre volt szüksége, mint nekünk embereknek, a látható valóságnak a szorításával szemben. Mert például a Jelenések könyve 14. fejezetében van is egy ilyen különleges kifejezés, hívő emberekről beszél, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Nem a Jézusban való hitet, egyértelmű a eredeti kifejezés, a Jézus hitét. A Jézuséhoz hasonló hitet, olyan hitet, amilyet Jézus is gyakorolt a Földön. Tehát emberfiaként neki is volt szüksége hitre, és emberfiaként ő is megkísérthető volt azzal, hiszen mondja is az ige, hogy mindenben megkísérthetett hozzánk hasonlóan, hogy mikor csak ezek a realitások vették körül, akkor neki is egy hitbeli erőfeszítést kellett tenni, noha neki az emlékeiben élt a mennyezzel, tökéletesen egyetértek, hogy ő utalta, ő látta az atyát, ő tudja, hogy honnét jött. De erre mondtam azt, hogy a mi életünkben is vannak dolgok, amelyeket szinte tudunk, amelyeket kézzelfoghatóan tapasztaltunk, és az élet adott helyzeteiben el tudnak homályosulni, szinte eltűnni a szemünk elől, és egy komoly hitbeli erőfeszítéssel kell újra beléjük kapaszkodni, és újra visszaidézni az emlékezetünkbe. Ugye itt az a különös, hogy Jézus, ahogy kiderül a bibliai történetből, percek múlva már hangzott is, vagy pillanatok múlva inkább helyesebb így mondani, a következő kiáltása, hogy atyám a te kezedbe tesz, elvégeztetett, és atyám a te kezedbe teszem az én életemet. Tehát Jézus nem vesztegelt ebben az állapotban, hanem tényleg ezt a hitbeli belső munkát elvégezte, és végül a feltámadás reménységével, az atya igazolásának a reménységével teljes bizonyossággal halt meg. Ugye ezt fejezte ki ez az utolsó kijelentés. Tessék! Én kifejezésre juttatta, hogy abban a pillanatban, szóval, hogy ebben a pillanatban tényleg így érezte, ugye? Hát gondoljunk arra, hasonlítsuk azért egy pillanatra a Getsemáné kertben, amikor Jézus imádkozik, azt mondja, hogy atyám, minden lehetséges néked, vedd el tőlem a poharat. Most megkérdezném, komolyan gondolta ezt Jézus? Ő szíve mélyében teljesíteni akarta a megváltási tervet, ugye? Előzőleg mondja a Biblia, hogy eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. És mégis egy pillanatra megingott a kezében ez a bizonyos keserű pohár, és felvetette az atyának azt a gondolatot, hogy nem lehetne másképpen, nincs más megoldás, mert megkísértetett mindenben hozzánk hasonló, mert valóban emberfiává lett. És azt hiszem, ebben az a csodálatos, hogy így kerül Jézus igazán közel hozzánk, nem? Tehát szóval, hogy ő nem egy elérhetetlen magasság, aki úgy átsétált a földi életen, és hát mint a pingponglabdával visszaütötte csak a kísértéseket, hanem azok a lelke mélyéig hatoltak, és ott volt a félelmetes kockázat, hogy nem bírja, vagy nem tart ki. Jézus így a hit fejedelme. És különben most jut eszembe, hogy tulajdonképpen ez a kérdés is, hogy ő a hitnek a fejedelme. Szóval nem is csak erre a kifejezésre kellett volna ugye hivatkoznom, hogy a Jézus hite, hanem ez is, hogy a hit fejedelme. Ugye arra, hogy bizonyos értelemben noha ő Isten fia volt, és ő neki emlékei voltak a mennyről, és közvetlen tudása volt a mennyről, meg az Isten dolgairól, mégis emberfiaként hitáltal kellett győznie, és hitet kellett tanúsítania az élet megpróbáló helyzeteiben. Hát akkor a következő kérdés az volt, hogy nagyon jó, hogy többen is hozzászóltak, és kiegészítették. Más kérdéseknél is örömmel vesszük ezt. Az volt a következő kérdés, hogy mit jelent az, hogy az újjáteremtett föld örökösei. Nagyon örülök ennek a kérdésnek, és mindig is azért, bizonyos fokig azért nehéz egy ilyen előadást megtartani, főleg annak, aki egész évben nem volt itt, és becsöppen az utolsóra. Mert ugye egyrészt azt sem tudom, hogy ebben az évben miről volt szó, azt sem tudom, hogy pontosan kik jönnek, és hát milyen fogalmakról volt szó az eddigiekben. És ez tényleg így van, hogy sokan már sok minden előre haladott dolgot tudnak a Bibliáról, de ez egy olyan nagy homály, hogy van ez a végső üdvösség. Most nagyon röviden csak ennyit mondanék, hogy a legtöbb ember fejében az van, hogy na mi az üdvösség? Hát az üdvösség valahol a mennyország, ugye valamilyen van az emberek gondolatában. a Biblia szerint a megváltottak végső otthona az újjáteremtett föld. Beszél a Biblia arról, hogy egy átmeneti időre Jézus magával viszi az első feltámadás nyomán az ő visszajövetelekor a megváltottakat a mennybe, arra a bizonyos milleniumi ezeresztendős időszakra. De Jelenések könyve világosan mondja, hogy azután Jézus a megváltottakkal együtt visszatér a földre, és mindent újjátesz, és a megváltottak öröklik ezt a földet. Példaként említenem, hogy Jézus így mondja a hegyi beszédben, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Szerintem Jézus egyik legszebb mondása, és mindegyikünknek olyan vigasztaló lehet, mikor olyan csúnya ez a földi történelem. Tényleg úgy ragyoghat, mint valami reménység, ugye az előbbi kérdésre is, hogy itt az erőszakosoké a világ, de Jézus mondta azt, hogy a szelidek fogják örökölni a földet. És ha megnézzük a 37. Zsoltárt az Ószövetségben, ami egy profétikus Zsoltár a föld jövőjéről, tulajdonképpen Jézus is onnét idézte ezt, hogy boldogok a szelidek, mert öröklik a földet. Ott végig ez ismétlődik, hogy mi lesz ennek a földnek a végső sorsa, hogy a kivágattatnak mondja, innét az Isten ellensége, azt mondja, a gonoszok, mint a ligetékessége, füstként múlik el. Nézed a gonoszt, nézed a helyét, és nincsen ott, az igazak pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. És a Biblia szerint ez a megváltás tervének egy nagyon fontos eszméje, mert annak az az alapgondolata, hogy amit a bűn elrontott, azt mindent helyreállítani. Kezdetben Isten igen jónak teremtette a földet, és az ember uralma alá adta. Azt mondta, hogy uralkodjatok az ég madarain, a tengerhalain. Tehát a Krisztus megváltó műve akkor van befejezve, ha Isten újjáteremti a földet a bűn okozta rontás után, megint igen jó lesz, és megint az ember keze alá adja, hogy uralkodjatok az ég madarain és a tengerhalain. Tehát röviden nem tudom, ennyi elége, hogy magyarázzam ezt, hogy az újjáteremtett föld örökösei. Tehát a Biblia szerint valahogy így van a megváltási terv eszméje, hogy először, hogy így mondjam, alkalmas embereket, lakókat, polgárokat kell teremteni az újjáteremtett földnek. Olyanokat, akiknek az elméjükbe és a szívükbe van írva az Isten törvény, akik nem fogják odavinni a bűn szertőzését. Ez folyik itt a történelem évszázadai során, hogy Isten embereket teremt újjá, hogy így mondjam, belülről kiindulva, azzal a lélektől való születéssel, ott kezdődik a dolog. Jézus visszajövetelekor van az egyes embereknek a testben való újjáteremtése is, ugye? Mert így mondja a Biblia, hogy amikor Jézus eljön, az első feltámadás az újjáteremtést is jelenti, mert így mondja, hogy szükség, hogy a romlandó test romolhatatlanságba öltözzék, a halandó test halhatatlanságba öltözzék, és hogy a Krisztus feltámadásához hasonló testet nyernek. Tehát akkor az első lépés a lélekben való újjáteremtés, a belső lelki újjászületés, a gondolkozásmód megváltozása. A második lépés az egyes emberi lényeknek a testben való újjáteremtése Jézus eljövetelekor. A harmadik lépés az egész földnek az újjáteremtése. Ugye, tehát ilyen kifejezések vannak a Bibliában, hogy Jézus visszajön, hogy kivegye a földet Sátán kezéből, tehát, hogy így mondjam, jön megmentőként és felszabadítóként, de utána, így mondja a Biblia, hogy visszaadja a földet. Így, Dániel könyvében például így mondja, a magasságos egek szentjei öröklik az országot. Tehát Jézus az a megváltó, aki az embereket is kiszabadítja Sátán földjéből, de az ő örökségüket, amit Isten nekik adott, ezt a földet, azt is kiszabadítja a Sátán, és azt is visszaadja nekik újjáteremtett állapotába. Tehát így kerek a Bibliában a kép arról, hogy Krisztus a megváltó, a szabadító. Tehát ennyit tudok róla mondani. Tessék? Igen, ez a kérdés is, érzem, hogy mi van emögött, mert tehát az volt a kérdés, hogy ott örök mennyei boldogság lesz. Igen, tehát mert nagyon sokszor emberekben ilyen visszás érzések vannak, hogy hát én nem nagyon kívánkozom arra az Isten országába, mert nem is tudom, hogy ott mi lesz. És az emberekben van egy ilyen fénelem, egy ilyen unalmas, monoton, rózsaszínű mennyországtól, ugye, hogyha egy kicsit kiélezetten akarunk fogalmazni. Nagyon szimpatikus az, és a Biblia hitelét mutatja, hogy a Bibliában nincsen semmiféle részletes, konkrétizált, vagy kiszínezett leírás az újjáteremtett földről. Nagyon szűkszavú, de nagyon sokat mondó. És abból kiderül minden esetre az, hogy az újjáteremtett földön ugyanúgy van munka, ugyanúgy van fejlődés. Tehát nem egy unalom, és nem egy tétlenség. Igen? Igen? Nem. Ezt pedig a Biblia így mondja, hogy Igen, nagyon jó. Tehát a Biblia pedig, igen, értem, a Biblia pedig így mondja, hogy nem lesz kétszer veszedelem. Tehát éppen azért, mivel Isten egy ilyen hosszú, türelmes módon számolja fel a bűntörténelmét, és engedi, hogy felgyűjjön az erkölcsi tőke negatív és pozitív értelemben egyaránt, tehát hogy a bűn önmagát kárhoztassa és semmisítse meg, az igazság tanúi és az igazság bizonysága is halmozódjanak. Végül ez egy olyan erkölcsi védettséget jelent a bűnnel szemben, hogy noha megmarad a szabad választás, de ezt így mondja ki Náhum könyvében, például egy Ószövetségi könyvben így konkrét, hogy nem lesz kétszer veszedelem. Ugye a bűnszerzőjéről mondja például Ezékiel könyvében, többé örökké nem lesz. Vagy mondja az ős evangéliumban, a Biblia legelején, hogy a megváltó a kígyó fejére tapos. Ez egy teljesen átfogó kép, tehát megsemmisíti a bűnt örökre, végérvényesen, fejében, gyökerében. Jelenések könyve 21. fejezetében pedig azt mondja az újjáteremtett földről, hogy nem lesz sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, sem halál nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És hozzáteszi, és semmi elátkozott nem lesz többé. Szóval tulajdonképpen ez az egyetlen megoldása az emberi életnek. Én sokszor szoktam fölvetni ezt a gondolatot, hogy na mi a megoldás? Hát végül is van egy csomó ilyen életidegen filozófia, nem? A keleti filozófiákba úgy beleszeretnek ma az emberek, de egy